Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
Az egészségkód témája a november és a férfi egészség. Igen, november hónapban arra koncentrálunk, hogy a férfiak elmenjenek szűrővizsgálatokra, bajusz növesztünk, vagy megborotválkozunk, és bajuszunk lesz, és felhívjuk a figyelmet arra, hogy a férfi egészség igenis fontos. Úgyhogy ezt a témát Póda Tamással, a Színlab kereskedelmi és marketing igazgatójával fogjuk kibontani, akit üdvözlök itt a stúdióban. Szevasz, Tamás!
Sziasztok, szervusz!
Beszéljünk arról első körben, hogy a férfiak azok mennyire hajlandóak szűrővizsgálatokra járni, mennyire vesz részt a szűrővizsgálatokban a macsó kultúra, és milyen nagy rádöbbenések vannak, mikor végre valaki elmegy egy szűrővizsgálatra.
Nagyon fontos legalább ilyenkor beszélnünk arról egyébként, hogy a férfiaknak meg kellene érkezni a laborba. Kiegészíteném a felvezetődöt azzal, hogy nem csak, hogy bátrak vagyunk meghagyni a szakálunkat vagy a bajszunkat, még ahhoz is bátrak néhányan, hogy tiszta hónapot tartnak, és nem isznak alkoholt egy hónapig.
Tényleg, itt ezek van a azért, ezek száraz azért november.
Komoly vállalások, és talán még ennél is komolyabb vállalás az, hogy eljöjjenek a laborba. Általában a laborban prevenciós céllal megjelenő pácienseknek kevesebb, mint 20%-a férfi, és a megnyilatkozásuk szerint ők is általában csak azért jönnek el, mert otthon addig riogatják őket, vagy kergetik fakanállal, amíg muszáj nekik eljönni a laborba, úgyhogy igen, ez a macsó kultúrának egy része, hogy mi gyakorlatilag egy olvasztatatlan titán vagy platina hegy vagyunk, és nekünk semmi bajunk nem lehet, természetesen ez egy óriási tévhit.
Vannak a klasszikus vizsgálatok, ugye vagy klasszikus és kötelező vizsgálatok, prostatavizsgálat, szív-érrendszer állapota. Ezek hogyan oszlanak meg? Mi az, amire szívesebben mennek el a férfiak szűrővizsgálatra? És aztán persze beszéljünk a proktológiáról is, mert hogy azt hiszem, hogy az már múltkor is témánk volt, de itt ugye vannak olyan szűrővizsgálatok, amik azért elkerülik a kellemetlen epizódokat.
Azt gondolom, hogy a PSA, mint hárombetűs rövidítés, a prostatával összefüggő szűrővizsgálat, ez most már azért a legtöbb férfinak mond valamit. Más kérdés, hogy eljön-e a szűrővizsgálatra, ez egy elég olcsó vizsgálat. Ezzel gyakorlatilag megnézheti, hogy a prostata daganatra van-e kockázata, vagy hogyha esetleg volt neki, akkor meg tudja nézni, hogy megfelelő módon a terápiája jó úton halad-e, vagy esetleg, ha átesett rajta, akkor mondjuk gyógyult státuszban maradt-e az illető. Tehát ez egy nagyon fontos vizsgálat, a prostata azért a férfiakat érinti leginkább. És ugye az életkor egy nagyon érdekes kérdés, hogy mikor kell erre figyelni, és milyen összefüggés van a fiatal felnőtt férfi és mondjuk a 50 pluszos érettebb felnőtt férfi között. Azt azért látjuk, hogy a legtöbb betegség az lejjebb jön, tehát egyre fiatalabb mondjuk páciensekkel találkozunk, akik már ugye tünetekkel érkeznek, tehát éppen ezért próbáljuk felhívni a figyelmet arra, hogy akár 35-30 pluszba kezdjünk el az előbb emlegetett vastagbélszűrésbe részt venni, kezdjünk el PSA vizsgálatba részt venni, hiszen tényleg ezek fájdalommentes vérvizsgálattal kimutatható kockázatok, egyáltalán nem érdemes megvárni, amíg tünetünk van.
Vannak-e olyan sztorik, amik hát akár ilyen pozitív végkifejlettel végződött, vagy pozitív végkifejlettel záruló sztorik, amikről így szívesen beszámolsz, csak azért, hogy feldobjuk a kérdést, hogy egyáltalán kinek van kedve szűrővizsgálatra mennie.
Vannak természetesen pozitív történetek, és talán ezek azok, amik felhívhatják a figyelmet arra, hogy lehet elkerülni egy nem várt eseményt, vagy mondjuk, hogy lehet elkerülni egy olyan egészségromlást, ami aztán az életünket befolyásolja hosszú távon, vagy rövid távon. Ugye van valószínűleg mindenkinek az ismerettségében már Magyarországon olyan, aki mondjuk valamilyen daganatos betegségben érintett, vagy legalább ismer olyan embert, és mivel a vastagbéldaganat az egyik leghalálosabb és a top 3-ban benn lévő gyilkos betegség, ezért talán nem is kell kiemelni, hogy mennyire fontos ennek a szűrése. Ugye ennek is a szűrését, ez gyakorlatilag el lehet végezni egy vérből, és ezt nagyon kevesen tudják. Maga a vérvizsgálat ugye teljes mértékben fájdalommentes, főleg ha összehasonlítjuk azzal a kényelmetlenséggel, amivel mondjuk jár egy tükrözés. A lényeg az, hogy ha valakinek nincs tünete, akkor érdemes elmenni erre a vérvételre, hiszen azonnal kap egy kockázatot arra, hogy ő neki kell-e utána mondjuk tükrözésre mennie, vagy sem. Felhívnám a figyelmet, hogy ez nem diagnosztikus laborvizsgát, tehát ez alapján nem diagnosztizálnak.
Ezt minek nevezik egyébként?
Ez egy szűrés. Uh-huh. Ez egy szűrés, gyakorlatilag a vérben megnézi, hogy megtalálható-e a vastagbéldaganatnak a DNS maradványa, ami a legtöbbször előfordul a vastagbél falán, és hogyha ez megtalálható, akkor az embernek ezzel a kockázattal kezdenie kell valamit. Nekem is volt az ismeretségi körömbe, aki úgy gondolta, hogy számára nincs szükség vastagbélszűrésre, hiszen nincsen semmiféle tünete, bár az életkora azért már mondjuk úgy, hogy meghatározta volna ezt a vizsgálatot. Nagy nehezen sikerült rávenni, hogy elmenjen egy ilyen vérvizsgálatra, és hál' Istennek fennakadt a szűrőn, és mondom ezt azért így, hogy hál' Istennek, mert ha nem akad fönn a szűrőn, akkor lehet, hogy egy éven belül már nincs velünk. Úgyhogy erre ezért fontos felhívni a figyelmet.
A mesterséges intelligenciáról is fogunk még beszélni, de van még egy dolog, az okos lelet, ami a megelőzésnek egy fontos módja, és szintén a kockázat, itt többször mondtad a kockázat szót, amit szerintem nagyon kevesen vizsgálnak. Szóval az, hogy a kockázat az bennem van-e, vagy megvan-e arra, hogy valamilyen daganatos megbetegedésem lesz, azt szerintem nem nézik. Ha most nincs, akkor nincs, akkor igazából tök jó vagyok, egy év múlva megint jövök. De a kockázatot, az hogyan érdemes kezelni? Anamnézis készül, akár a családban vizsgálják azt, hogy volt-e daganatos megbetegedés, vagy ezt hogyan érdemes kezelni?
Hát ha mesterséges intelligenciáról beszélünk, akkor ugye az az eszköz, ami elérhető, és a vérvizsgálatból állapítja meg ezt a kockázatot, ami 12 betegségcsoportra tud egyébként kockázatot becsülni, akkor ezek teljes anamnesztikus adattal rendelkező adatbázison dolgozó mesterséges intelligencia algoritmus, vagy algoritmusok, és ezek segítségével mondja meg egy vérképből, hogy milyen kockázatokkal élünk, milyen különböző betegségcsoportokra.
Mit kezd vele az egyszeri halandó?
Hát ez a legfontosabb, hogy ez ugye egy pillanatnyi kockázatot mutat, tehát ha lehet így fogalmazni, akkor ugye magába az adatbázisba filmek vannak, több mint 1,5 millió embernek a 100 millió anamnesztikus adata, ezek teljes páciens utak, míg az ember bekerült a kórházba egész addig, míg belehalt az életébe. Ez a 1,5 millió ember, ez 1,5 millió történet, 1,5 millió mozgófilm. A kórházi tartózkodás során természetesen voltak terápiák, beavatkozások, műtétek, laborvizsgálatok, stb. Ezeknek az anamnesztikus adata, zárójelentések, ez mind be van gyúrva egy adatbázisba, és ezen az adatbázison keres egy vérképet. Ha lehet így fogalmazni, akkor gyakorlatilag egy fényképet keresünk egy mozgófilm halmazban, és azt mondjuk, hogy na ez a fénykép, ez hasonlít 300 mozgóképre, de abból a 300 mozgóképből 80 ezernek diabétesze lett mondjuk 10 éven belül. Akkor ez azt jelenti, hogy nekem a vérképem alapján nagy kockázatom van diabéteszre. És hogy mit tudok ezzel kezdeni? Ugye ez a legnagyobb kérdés.
Hát hogy állok hozzá? Most megijedek tőle, elkezdek máshogy élni, többször járok szűrővizsgálatra, elmegyek másik szűrővizsgálatra, nem tudom. Tehát, hogy ilyenkor hát mi az, hogy reagál rá?
Attól, ha szűröm, attól nem változik az életem. Igen. Tehát az életmódot kell ilyenkor megváltoztatni, és megnézni, hogy van eredménye. Mivel ezek nem drága vizsgálatok, ezért hál' Istennek meg lehet nézni mondjuk fél évente, vagy akár évente, hogy jó úton haladok-e. Igen, életmódot kell váltani, ugye ezt mindenféle tanulmányok és statisztikák alapján kimutatták, illetve kimutatható, hogy a rákfajtáknak általában 40%-a az életmódunknak köszönhetően alakul ki bennünk. Ez viszont azt is jelenti, hogy ha megfelelő életmódot élek, akkor 40%-ban elkerülhető, még akkor is, hogyha mondjuk azt gondolom, hogy nem, mert mindenki azt gondolja, hogy az ő családjában, a felmenő ágban, stb. Volt ilyen probléma, akkor genetikailag tuti biztos, hogy nekem lesz problémám. Na ez a tuti, ez csak 60%. A 40% az rajta múlik.
De olyat is mondanak, akár, hogy a családban volt, de talán engem el fog kerülni, én pont nem én leszek az.
Hát igen, meg a szomszédnál előfordul, nálam biztos nem fog, meg a barátomnak volt ilyen, de nekem biztos nem lesz. Igen, vannak ezek a híres utolsó mondatok, ha lehet ilyen szellemesen fogalmazni, de szerintem az a biztos, hogyha az ember a saját felelősségének, vagy felelősség teljesen elmegy, és csináltat egy vizsgálatot. Erre van egy nagyon jó mondásom, hogy a saját egészségem az a szeretteimnek az értéke, tehát becsüljük a szeretteinket, és menjünk el szűrésre.
Ugyanide a kockázatokhoz, ugye vannak ezek a genetikai vizsgálatok, amik szintén pontosak és segítséget tudnak adni. Mire kell ilyenkor, hogyan készülök páciensként egy ilyen genetikai vizsgálatra? Milyen igény merülhet föl a páciensben a genetikai vizsgálatok kapcsán?
Először is, hogyha kérdései vannak az embernek, ami az már teljesen jó, hiszen akkor már ő egy érdeklődő ember, akkor mindenféleképpen érdemes neki elmenni egy szakértőhöz, és konzultálni vele arról, hogy ő most milyen élet fázisban van, ő most mit szeretne vizsgáltatni, esetleg milyen prevenciós szűrésekbe szeretne részt venni, esetleg van-e tünete, tehát feltétlenül érdemes laborszakembernek a segítségét kikérni, hiszen azért elérhető ma Magyarországon egy nagyjából 6000 különböző vizsgálatból álló portfólió. Ezek közül, hogy mit rakjunk össze magunknak, tudunk szakértőt kérni, aki összerakja nekünk. Azt a vizsgálatot utána megcsináltatjuk, és ezt ki is tudják értékelni a szakértő kollégák, és a szakértő utána el tudja mondani, hogy esetleg az életmódunkon mit lehetne változtatni, vagy hogyan tudjuk az életmódunkat úgy befolyásolni, hogy a következő időszakunk is ugyanolyan csodálatos legyen, mint az előző.
Tök érdekes, még soha nem kérdeztem meg tőled, viszont érdekel, hogy lokalizálható-e az, hogy hogyan priorizáljuk a szűrővizsgálatokat, a szűrővizsgálatok típusát, vagy típusait. Tehát mondjuk azt, hogy van mondjuk egy prostataszűrés, van egy bőrre vonatkozó szűrővizsgálat. Lehet-e azt lokalizálni, hogy Máltán másképpen szűrnek, mint Budapesten?
Hát a részvétel az teljesen más, igen. Tehát az, hogy mennyire tudatos az emberekben a preventív hozzáállás, az teljesen más. Itt ugye az edukáció az nagyon sokat számít. Mondok egy egyszerű példát, ez egy pontos statisztika a fejemből, ez a magyar példa lesz. Egyébként ez csecsemőkockázati szűrés, tehát amikor ugye terhes gondozás során az első trimeszterben felajánlják a szülőknek, hogy tessék elvégezni a genetikai kockázatot, hogy a csecsemőnek későbbiekben lehetnek-e problémái, genetikai öröklött problémái. Ezek a számok nagyjából olyan 10-15% körül mozogtak 10 évvel ezelőtt Szlovéniában a hajlandósága vizsgálatokon való részvételre. Most nagyjából olyan 30-40% között van Szlovéniában, mert beszéltek róla, edukálták az embereket, ez ma Magyarországon kevesebb, mint 20%.
De lehet, hogy sokan nem is tudnak róla.
Egyrészt nem tudnak róla, másrészt lehet, hogy drágák ezek a vizsgálatok, vagy nem jól vannak előadva, és azt gondolják az emberek, hogy ez nem éri meg, ami azért is furcsa, mert azért itt a kockázat szó az azért nem ugyanúgy kell kezelni, mint mondjuk a szerencsejátékban az occot, amikor az ember megfogad egy mérkőzést, és akkor ez minél nagyobb, annál jobb. Itt ugye minél kisebb a kockázat, ez annál jobb, de ha nem tudom a kockázatomat, akkor viszont gyakorlatilag orosz rulettet játszhatok.
És akkor van még egy dolog, ez pedig a szexuális úton terjedő betegségek és azoknak a következményei. Szintén itt jön a macsó kultúra, de azért van, amitől megijednek a férfiak?
Hát a férfiak nagyjából úgy gondolják például, hogy a szexuális betegségek azok, hogyha ránézek valakire, és ez egy szép lány mondjuk, vagy egy nagyon szép teremtés, az biztos nincs semmi baja. Hát ne vicceljünk, hát ez ad magára.
Ez eszembe se jutott.
De azt is gondoljuk egyébként, csak ez nem szexuális úton terjedő betegség egyértelműen, hogy például a HPV az egy női betegség. Hát szóval nekünk ezzel nem kell foglalkozni. Akkor itt is mondok egy tök jó statisztikát, a tök jót azt idézőjelbe teszem, ma már többen halnak meg a férfiak közül HPV fertőzésből kialakult száj és szájüregi daganatban, mint mondjuk az kialakult volna a dohányzás vagy alkohol miatt. Tehát mondhatjuk, hogy a HPV halálosabb, mint a dohányzás vagy az alkoholfogyasztás, ha a szájüregi daganatoknak a statisztikáját nézem.
Erős kijelentés.
Hát, de ez igaz. Tehát gyakorlatilag a HPV-t nem szűrik a férfiak, mert azt gondolják, hogy az egy női betegség, és kész. Na most a HPV a lakosság 80%-ában megtalálható, mint vírus, teljesen mindegy, hogy férfi vagy nő. akinek gyakorlatilag van lehetősége, az azonnal meg kellene, hogy szűresse meg. És nem kell tőle megijedni. Ugye a HPV-t azon sokszor elkaphatjuk életünk során, nem szexuális úton terjed, ha megfogom a kilincset, ha hozzányúlok a törölközőhöz, leülök a buszon, fölállok a buszon, leülök a fürdőbe, összeszedhetem. A kérdés az az, hogy van-e daganat kockázata annak a HPV-nek, amivel a szervezem éppen küzd. Ezt se tudjuk mi férfiak, mert a nők már egyébként egy része tudja, hiszen elnyárnak ugye méhnyakrák szűrésre, 99%-ban a méhnyakrák HPV-ből indul ki, és ők ezért a rákszűrés szót már ismerik, eljárnak, elmennek, hál' Istennek, de a férfiakat gyakorlatilag ez sem érinti meg.
Hogyan lehet akkor edukálni? Még erről beszéljünk, hogy, hogy hogyan lehet ezt a falat átütni, amiről beszélsz, hol kell elkezdeni, egyáltalán nem tudom, hogyha most itt edukációról beszélünk, akkor azért arról is kell beszélni, hogy hogyan célozzuk meg azt a társadalmi csoportot, akiknél szeretnénk elérni azt, hogy a szűrésre való hajlandóság az meglegyen.
A HPV-vel kapcsolatban van már oltás rá, és ez egy fantasztikus dolog, hogy a fiatalokat már oltják, tehát nagyjából a mostani 20-25 év alatti korosztály az már teljesen, majdnem teljesen átoltott, mondhatni. A fiúkat később kezdték el oltani, hiszen még a szakembereknél is a fiúk egy kicsit később jelentek meg a fejében, de most már ő hozzájuk is lehet kérni az oltást, és ösztökélnék is mindenkit arra, hogy ezt vegye is igénybe. Egyébként felnőtt korban is igénybe lehet venni a HPV-oltást, még akkor is, ha éppen az ember valamiféle HPV-vel fertőzött, erről se tudunk sokat. A szexuális úton terjedő betegségekről meg talán annyit érdemes tudni, hogy nagyon sok esetben ezek gyakorlatilag 70%-ban tünetmentesen vannak a szervezetünkben, akkor hordozzuk és továbbadjuk őket. Ezek 15 évig is tudnak lappangni, tehát nem érdemes otthon kést állítani a párunk hátába, hogyha mondjuk 10 éves együttlét után derül ki, hogy valakinek volt valamiféle szexuális úton terjedő betegsége, mert az 15 évig is lappang, ezt is nagyon kevesen
ez
tudják.
A maximum egyébként 15 év?
Hát lappanghat addig is, de akár tovább is, akár rövidebb ideig, akár azonnal is kijöhet, az azonnal idézőjelbe, tehát X héten belül. De ami talán a legsúlyosabb, hogyha mondjuk valaki szeretne családot alapítani, akkor meddőséget is okozhat. És nagyon sok pár az csak gyakorlatilag a terhes gondozás során, vagy a családalapítás története során találkozik először ezzel a vizsgálattal. Holott már az első szexuális együttlét is lehet kockázatos.
Fú, köszönöm, hogy ma bejöttél hozzánk.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Póda Tamással, a Színlab kereskedelmi és marketing igazgatójával beszélgettünk a szűrésekről, a klasszikus és kötelező vizsgálatokról, és persze novemberről, amikor a férfi egészségre fókuszálunk. Ez volt már az Egészségkód, köszönöm mindenkinek a figyelmet, további jó rádiózást, viszonthallásra!
Ez volt az Egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.